34, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban a betegek lelkipásztori gondozásáért imádkozzunk, kéri Ferenc pápa júliusi ima szándékában. Mint fogalmazott, imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára. Ferenc pápa elmondta, a betegek kenete nem csak azok számára szentség, akik a halál előtt állnak. Fontos, hogy ez világos legyen. Amikor a pap felkeres egy szemét, hogy kiszolgáltassa a betegek kenetét, nem feltétlenül az élettől segít neki búcsút venni. Ha így gondolkodunk, az azt jelenti, hogy minden reményt feladunk, és természetesnek vesszük, hogy a pap után jön a sírásó. Az ukrajnai rendezésről és a kétoldalú kapcsolatokról kezdett eszmecserét a Kremlben pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök a tárgyalás előtt a sajtó jelenlétében mondott köszöntőjében emlékeztetett. 2009 óta ez a 14. kétoldalú találkozójuk az orosz elnökkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez most különlegesebb, mint a korábbiak. Azt is felidézte, hogy legutóbb 2022. februárjában járt Moszkvában, még a háború előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy július 1-jével Magyarország adja az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A kormányfő megköszönte az orosz elnöknek, hogy ilyen nehéz körülmények között is fogadja. Hangsúlyozta, lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló féllel tudnak beszélni. Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni. Orbán Viktor miniszterelnök nem kapott felhatalmazást az Európai Unió tanácsától arra, hogy Moszkvába látogasson. A magyar miniszterelnök semmilyen formában sem képviseli az EU-t, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell brüsszeli közleményében arra reagált, hogy július 2-ai kijevi látogatását követően Orbán Viktor információk szerint pénteken Moszkvába látogat. Az uniós képviselő hangsúlyozta, Magyarország jelenleg uniós tagállamként december 31-ig tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ez nem vonja maga után az unió külső képviseletét, amely állam, illetve kormányfői szinten az Európai Tanács elnökének, miniszteri szinten pedig az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének felelőssége. Amit Orbán Viktor csinál, az egy békemisszió. Írt a közösségi oldalán Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A tűzszünet lehetséges, akarat kérdése. Beszélni kell róla és tenni érte. Olvasható a bejegyzésben. Menczer Tamás a poszthoz mellékelt videóban arról beszél, aki azt mondja, hogy a tűzszünet és a béketárgyalás nem lehetséges, nem létrehozható, az egészen egyszerűen hazudik. Miért? Azért, mert a tűzszünet nem más, mint egy politikai döntés kérdése, amely döntést politikusoknak kell meghozniuk. Legyen szó Moszkváról, legyen szó Washingtonról, Kijevről vagy Brüsszelről. És politikusok bizony hozhatnak döntést, hoznak is. Eldönthetik, hogy melyik irányba szeretnének menni, mondta a videóban Menczer Tamás. Tehát a tűzszünet és a béketárgyalás egy politikai döntés kérdése, amely politikai döntés bizony lehetséges, akarat kérdése, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Nagy Márton azonnali lépéseket vár az üzemanyagkereskedőktől, hogy az üzemanyagárak körül kialakult, elfogadhatatlan és igazságtalan helyzetet megszüntessék. Ellenkező esetben a kormány kész beavatkozni, jelentette ki közleménye szerint a nemzetgazdasági miniszter. megerősítette, hogy a kormány álláspontja változatlan. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is megfogalmazta, tűrhetetlen, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagokért, mint a szomszédos országok lakosai, írta a közleményében Nagy Márton. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett adataiból a miniszter megállapította, hogy Magyarországon a családoknak többet kell fizetniük az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosainak. A benzin esetében 8 forinttal, a gázolaj esetében 15 forinttal, mivel a KSH szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 610 forint, a gázolajé 616 forint, míg Magyarországon a pénteki napon a 95-ös oktán számú benzint átlagos a 618 forintért, a dízel üzemanyagot pedig átlagosan 631 forintért lehetett literenként vásárolni. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, az ország északi, északnyugati felére ugyanakkor fátyol felhő érkezik, csapadék nem lesz. A délire, délkeletire forduló szél az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, máshol gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalban a hőmérséklet általában 12 és 20 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Közzétették Ferenc pápa ázsiai útjának programját. Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr. Pápai kirográf. A bazilika káptalanjának és a Szent Péter műveknek új statútuma és szabályzata született. Jordánia. A Vatikáni Gyermek Jézus Kórház új missziója a Karaki Kórházban.
Közzétették Ferenc pápa ázsiai útjának programját. Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr. Szeptember 2-a és 13-a között keresi föl a Szent Atya az ázsiai és óceániai országokat. Az út részletes programját pénteken tette közzé a Szent Szék. Szeptember 2-án hétfőn délután 17 óra 15 perckor indul Róma Fiumicino nemzetközi repülőteréről a pápa gépe Jakartába. Szeptember 3-án kedden helyi idő szerint 11 óra 30 perckor érkezik meg az indonéz főváros Soekarno-Hatta nemzetközi repülőterére, ahol hivatalos fogadtatásban részesül. Szeptember 4-én szerdán reggel 9:30 az indonéz elnöki palotában fogadási ceremónián vesz részt. 10 órakor udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél a Merdeka palotában. 10 óra 35 perckor a Negara palotában találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel, akikhez beszédet intéz. Fél 12-kor magántalálkozón vesz részt a Jézus Társasága tagjaival az apostoli nunciatúrán. Délután 16:30-kor a pápa a Miasszonyunk székesegyházban találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, szemináristákkal és hitoktatókkal, akiknek beszédet mond. 17:30-kor a Grappe Muda ifjúsági házban találkozik a Scholas Occurrentes fiataljaival. Szeptember 5-én csütörtökön reggel 9:00-kor a pápa a dzsakartai Istiklál mecsetben vallásközi találkozón vesz részt, ahol beszédet mond. 11:45-kor az indonéz püspöki konferencia székházában karitatív szervezetek munkatársaival találkozik. 17:00-kor a Gelora Bung Karno stadionban szent misét mutat be és homiliát mond. Szeptember 6-án pénteken reggel 4:10-kor a Szent Atyát elbúcsúztatják a dzsakartai nemzetközi repülőtéren. 9:45-kor indul Port Moresbybe, ahová 18:50-kor érkezik meg. Pápua Új-Guinea fővárosának Jacksons nemzetközi repülőterén 18:50-kor tartják hivatalos fogadási szertartását. Szeptember 7-én szombaton Port Moresbyben reggel 9:45-kor a pápa udvariassági látogatást tesz a főkormányzónál. 10:25-kor találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testülettel, akiknek beszédet mond az APEC House konferencia központban. Délután 5:00-kor gyermekeket látogat a Caritas középiskolájában, majd 17:40-kor kezdődik a találkozó a segítő Szűz Mária kegyhelyen, ahol a pápa beszédet mond a Pápua Új-Guineai és Salamon-szigeteki püspököknek, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek, papnövendékeknek és katekétáknak. Szeptember 8-án vasárnap reggel 7:30-kor az apostoli nunciatúrán találkozik a Szent Atya miniszterelnökkel, majd 8:45-kor szent misét mutat be a Sir John Guy's stadionban, homiliát mond és elimádkozza az úrangyalát. 13:00-kor Port Moresby repülőteréről Vanimóba röpül, ahová 4:45-kor érkezik meg. 3:45-kor találkozik a Vanimói Egyházmegye híveivel a Szent Kereszt Székesegyház előtti térségen, és beszédet intéz hozzájuk. 16:50-kor magántalálkozón vesz részt misszionáriusok egy csoportjával a Barói Szent Háromság iskolában. 17:40-kor Vanimóból visszaröpül Port Moresbybe, ahová 8:05-kor érkezik meg. Szeptember 9-én hétfőn 3:45-kor Pápua Új-Guinea a fővárosában a pápa a Sir John Guy's stadionban találkozik a fiatalokkal, akiknek beszédet mond. 11:10-kor tartják hivatalos búcsú ceremóniáját a Jacksons nemzetközi repülőtéren. A pápa innen Kelet-Timor fővárosába, Dilibe utazik, ahová 14:10-kor érkezik meg. A Nicolau Lobato elnökről elnevezett nemzetközi repülőtéren hivatalos fogadtatásban részesül. 18:00-kor az elnöki palota előtt fogadják a Szentatyát, aki 6:30-kor udvariassági látogatást tesz a köztársasági elnöknél az elnöki palotában. 19:00-kor a palota nagytermében találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival, akiknek beszédet mond. Szeptember 10-én kedden a pápa Diliben 8:45-kor fogyatékkal élő gyermekeket látogat meg az Irmás Alma iskolában. 9:50-kor a szeplőtelen fogantatás székesegyházban találkozik a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, szemináristákkal és hitoktatókkal, akikhez beszédet intéz. 3:45-kor az apostoli nunciatúrán magántalálkozója van a jezsuitákkal. 16:30-kor a Tassitolu térségen szent misét mutat be és homiliát mond. Szeptember 11-én szerdán reggel 9:30-kor a pápa fiatalokkal találkozik a Convensos központban, akiknek beszédet mond. 3:45-kor vesznek hivatalosan búcsút a Szentatyától a Nicolau Lobato elnökről elnevezett nemzetközi repülőtéren, aki Kelet-Timor fővárosából 12:00-kor indul tovább Szingapúrba. 3:45-kor érkezik a Sangi nemzetközi repülőtérre, ahol hivatalos fogadtatásban részesül. 18:15-kor magántalálkozón vesz részt a Jézus Társasága tagjaival a Xaveri Szent Ferenc lelki gyakorlatos központban. Szeptember 12-én csütörtökön Ferenc pápát 9:00-kor üdvözlik hivatalosan a szingapúri parlament épületében, majd 9:30-kor udvariassági látogatást tesz az államfőnél. 10:05 találkozik a miniszterelnökkel, majd 10:30-kor a szingapúri Nemzeti Egyetem színház termében találkozik a hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival, akiknek beszédet mond. 17:00-kor a pápa a Nemzeti Stadionban szent misét mutat be és homiliát mond. Szeptember 13-án pénteken reggel 4:10-kor a Szent Atya időseket és betegeket látogat meg a Szent Teréz házban. 10:00-kor vallásközi találkozón vesz részt a fiatalokkal a Katolikus Ifjúsági Kollégiumban, ahol beszédet mond. 11:20-kor búcsúztatják a pápát a Sangi repülőtéren, majd 11:50-kor Szingapúrból visszaindul Rómába, ahová várhatóan 5:00 érkezik meg.
Pápai kirográf. A bazilika káptalanjának és a Szent Péter műveknek új statútuma és szabályzata született. A pápa kirográffal hagyta jóvá a Szent Péter bazilika káptalanjára vonatkozó új szabályokat, amelyeket a Predicate Evangelium, hirdessétek az evangéliumot kezdetű konstitúció elvei ihlettek. Megjelent a Szent Péter művek statútuma és szabályzata is. A Szent Péter bazilika káptalanja, vagyis a tevékenységét gondozó kanonokok csoportja új statútumot és új szabályzatot kapott. A pápa hagyta jóvá a dokumentumot a június 29-én megjelent kirográfjával, amely kimondja, hogy az Osservatore Romano vatikáni napilapban való közzététel által életbe lépő normákat a Predicate Evangelium, a Hirdessétek az evangéliumot címet viselő apostoli konstitúció elvei és kritériumai ihlették. Az apostolok fejedelmének sírjára épült Szent Péter bazilikát, írja a pápa a kirográfiában, a kanonok káptalanja vezeti, amely őrzi ékességét és előmozdítja a spirituális, lelkipásztori, jótékonysági és kulturális életét. Ezt a szolgálatot kiemelt figyelemmel a számos zarándok javára végzik, akik az őszinte hittől lelkesítve igyekeznek, hogy megerősítsék hitüket az apostol hitvallásának helyszínén. Ezentúl a sok, gyakran különböző kultúrákhoz és vallásokhoz tartozó látogató javára is végzik tevékenységüket, akik az apostol hitvallásának helyszínén a vatikáni bazilikában őrzött művészeti és építészeti szépségek iránt érdeklődnek, és az általuk közvetített keresztény üzenetről elmélkednek. A káptalan életének megújulási folyamata, emlékeztet Ferenc pápa, 3 éve az átmeneti normák közzétételével indult, amelyre 2021. augusztus 28-án került sor. A június 29-én közzétett pápai reszkriptum, azaz leírat is ezekre a normákra hivatkozik, ami pontosítja a kanonokok és koadjutorok által végzett szolgálat egyes aspektusait. Mindenekelőtt meghatározza, hogy mindkét pozícióban lévő személyek, akiket az új szabályok hatályba lépése előtt határidő nélkül neveztek ki, és akik már betöltötték vagy betöltik a 80. életévüket, a tiszteletbeli kanonok és a tiszteletbeli koadjutor státuszt nyerik el. Továbbá elrendeli, hogy mentesülnek a káptalan felé fennálló minden kötelezettségük alól, ezért nem vesznek részt az üléseken, nem részesülnek semmilyen juttatásban, bár megtarthatják címüket, kezelésüket és megfelelő egyházi ruházatukat, és saját státuszuknak megfelelően részt vehetnek a bazilika liturgikus szertartásain, valamint a lelkipásztori tevékenységben, továbbá a vatikáni káptalan kápolnájában temetkezhetnek. A reszkriptum második pontja kimondja, hogy az új statútum hatályba lépése előtt kinevezett koadjutorok 80 éves koruk betöltéséig szolgálatban maradnak, ha csak az előjárói hatalom másként nem rendelkezik, anélkül, hogy fix járandóságot kapnának, de jelenléti díj jár nekik az általok nyújtott szolgálatért. A leírat végül emlékeztet a pápa azon akaratára, amely szerint az első pont rendelkezései azokra a kanonokokra és koadjutorokra is vonatkoznak, akik annak ellenére, hogy még nem töltötték be a 80. életévüket, több mint egy éve nem vettek részt liturgikus szertartásokon, és nem vesznek részt a káptalan ülésein. A Szent Péter Bazilika káptalanjának dokumentumaival együtt június 29-én közzétették a Szent Péter művek statútumát és szabályzatát is. A Szent Péter pápai bazilika kommunikációs igazgatósága közleményében kiemeli, hogy a jóváhagyott szabályok egy már Mauro Gambetti bíboros a bazilika főpapjának érkezése előtt megkezdett folyamat, valamint a Szent Péter művek és a káptalant érintő ideiglenes rendelet alkalmazása után szerzett tapasztalatok eredménye. A sajtóközlemény szerint ezáltal megnyílik a lehetőség a bazilika hatékonyabb működtetésére, megőrzésére és felhasználására, hogy fogadja a szentélybe évente érkező zarándokok és látogatók millióit, különös tekintettel a szentévre. Jordánia. A Gyermek Jézus Kórház új missziója a Karaki Kórházban. A közelmúltban a gyermek és serdülőkori neuropszichiátriának szentelt kampány után, amely 45 beteg vizsgálatát és két helyi terapeuta képzését tette lehetővé, a következő napokban egy szakértői csapat nyújt támogatást a komboniánus misszionárius nővérek által vezetett egészségügyi intézménynek Jordániában. A családok akár 300-400 kilométert is utaznak pusztán egy konzultáció miatt, mert itt olyan válaszokat kapnak, amiket máshol nem. A Vatikán kezelésében álló római Bambin Gesù gyermekkórház által a közelmúltban június 20-a és 28-a között a komboniánus misszionárius nővérek által vezetett Karaki olasz kórházban végzett neuropszichiátriai misszió befejezése után új misszió indul a neurorehabilitáció terén. Ezt a hírt a Bambin Gesù, a Gyermek Jézusról elnevezett kórház elnöke, Tiziano Onesti jelentette be a jordániai kórházzal folytatott videokonferencia keretében. A Karaki kórházzal 2013-ban indult el az együttműködés. A Vatikáni kórház vezetője hangsúlyozta, hogy július 9-e és 15-e között egy szakmai csoport megy Karakba. Arról is biztosította a jordániai kórházat, hogy a projekt folytatódni fog és kibővül egy szervezettebb képzési programmal és a távorvoslás alkalmazásával. A júniusban véget érő misszió során Fábio Karin és Giovanni Valéri gyermek és serdülőkori neuropszichiátriai orvosok voltak jelen a Gyermek Jézus kórház részéről a jordániai kórházban. 45 beteget vizsgáltak meg, közülük 30-at ellenőriztek, mert a korábbi missziók során már kezelték őket, és képzést is folytattak két helyi terapeutának. Amit a Bambino Gesù kórház a Karaki misszióival tesz, az nem pusztán egy csepp a tengerben, sokkal több annál. A családok akár 300-400 kilométert is utaznak egy konzultáció miatt, mert itt olyan válaszokat kapnak, amelyeket máshol nem, mondta Adele Brambilla nővér és Alessandra Fumagalli nővér a Vatikáni Kórház elnökével folytatott videokonferencia során. A Szentszéki Kórház egészségügyi igazgatója Massimiliano Raponi és a nemzetközi kapcsolatok vezetője Sandro Cristaldi, valamint Valéri doktor, az autizmus spektrumzavarok terület vezetője röviden ismertették a három kritériumot, amely a jordániai projekt alapját jelentik. Az első egy családközpontú beavatkozás, mert Karakban nincs struktúra, és az egyetlen erőforrás valójában a család. A második kritérium a közösségi erőforrásokon alapuló beavatkozás, a harmadik egy olyan beavatkozás, amelynek célja a tudás és a bevált gyakorlatok átadása, mind a szülőknek, mind a helyi terapeutáknak. A júniusi missziót az Alessandro Parini Egyesület támogatta, amely olyan kezdeményezések támogatásával foglalkozik, amelyek a nehézségekkel küzdők képzési és fejlesztési projektjeit érintik. Az egyesület egy fiatal ügyvéd emlékére született, aki tragikus halált szenvedett el egy Tel Avivi támadásban. A két kórház közötti együttműködés támogatásának célja a helyi közösségek egészségügyi segítségnyújtása és a gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztése, hangsúlyozta Enzo Parini, az egyesület elnöke. A Komboniánus Missziós Nővérek Intézete 1939 óta vezeti a Karaki olasz kórházat, 4 évvel az alapítás után vették át. A Komboniánus Nővérek közössége elkötelezett amellett, hogy a vallásközi párbeszéd és a mindenki felé nyitottság jeleként legyen jelen, bevonva a keresztény és muzulmán munkatársakat a betegek fogadásába és gondozásába, különös tekintettel a legszegényebbekre és a leginkább kirekesztettekre. A fővárostól, Ammántól mintegy 140 kilométerre fekvő Karak tartomány lakossága számos menekültet számlál, mindenek előtt szíriaiakat. Becslések szerint 2011 óta Jordánia több mint 1 millió szíriait és irakit fogadott be. 2013-ban, amikor elkezdődött a vatikáni Bambino Gesù kórházzal való együttműködés, rádióban közzétett felhívással jelentették be az olasz szakemberek érkezését, amely lehetőséget kínált egy ingyenes gyermek neuropszichiátriai és neurorehabilitációs konzultációra. 150 család azonnal válaszolt. Azóta több mint 800 gyermeket kezeltek, és közel 2300 vizsgálatot végeztek. Dolgoztak továbbá a helyi terapeuták képzésén és egy szülői képzési program kidolgozásán is, amelynek célja a szülők támogatása a gyermekeik viselkedési aspektusainak kezelésében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Tumma-tumma, du-du-vá, tumma-tumma, alu-i. Tumma tumma, du duwa, tumma tumma, ra pa pa ti ra pa ni, du duwa pa ni pa ni, ya pa ra pa, pa ra pa ra, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord, pa ra ra. From the darkness, from the power of the sea, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba 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 ba, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba da da, because the sea was from the darkness, from the power of the sea. Yeah, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Do do tumma tumma, ra pa pa ti ra pa ri, do ra pa ri pa ru ri ya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékánjával és Szűk Emilin Ternikő egyetemi docenssel a szentek tiszteletéről beszélget.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz, de mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaim közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból, és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémája olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak, mindig azt mondjuk, hogy ami helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szegték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a szűzanya, Úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
Május hónapnak két olyan szentjét szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk, 1457. május 22-én halt meg, és május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajza alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Ritának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot árasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését, tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít. Bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell. Tehát a viccet félretéve, én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzelfogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita 9-ed lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.
Vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál. Amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkapja, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, és jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak, hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt, Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás, mit jelent a ti számotokra?
Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent Jánosról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntatószékbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert gyermekeik, unokáiknak ez a neve, és hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szűke Milint Elnikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallják. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról lesz szó. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszélgetést hallanak az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium igazgatójával legújabb sikereikről és fennállásuknak 70. évfordulójáról, ezt követően az Egerben idén 20. éve bemutatásra kerülő Egri Csillagok című történelmi musical alkotóival, valamint a NAV legújabb ellenőrzési tapasztalatairól is szólunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesztár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Sinkovics Andra, Solmogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató.
Kemény nyakú a nép, és szíve megátalkodott. Ezekhez küldelek, hogy mondd nekik, bárcsak hallanák szavam, s nyugalmukat nálam keresnék. Tudják meg, hogy köztük proféta is él. Olvasom Ezekiel könyvében. Ma már nem ír senki himnuszokat az egyházhoz, hanem azt várja tőle, hogy konkrét közösséggé váljék, amelyben kölcsönösen megerősíthetjük egymás hitét és reményét. Hiszen tudjátok, hogy testvéreiteket szerte a világon ugyanez a szenvedés éri. Valódi közösség a szekularizált világban nem gondolható el másképpen, mint demokratikus alapon. Ez a demokratikus szó nem csatakiáltás a hierarchia ellen, hanem egyszerű tény megállapítás. A szekularizált világ nem szállítja többé készen az egyház alapjait. Az egyháznak magának kell azt megalkotnia. A szeretet az antik világban a szép és tündöklő valóságok iránti rajongást jelentette. A keresztény szeretet ezzel szemben nem csak a mellőzött és selejtnek tartott valóságok felé fordul, hanem a bennünk rejtőzködő érték felé is. Jézus maga van jelen a szerencsétlenekben, maga is része annak a megalázottságnak, árnyékban áll minden ragyogás nélkül. Amit egynek tettetek a legkisebbek közül, nekem tettétek. Puszta Sándor írta: ne borzold fel, Uram, a vizeket, ne görbítsd el a nádakat, ne törd le kis tücskeit hála himnuszát, s valamit engedj nekem is cselekedni, egy fűszálat, mit letiport a láb, kiegyenesíteni. Istenünk, a proféták elől biztos menedékbe rejtőztünk. Kényelmetlenné váltak számunkra, túl nyíltan beszéltek. Talán szenvednénk is attól, amit mondanak. Kijelentjük, hogy ma már nincsenek proféták. Valaha ilyenek is voltak. Mintha ma már nem kellene tartanunk tőlük. De itt a szívünk tele vágyódással, meg lehet utánad és szent lelked után epeszti a szomjúság. Vágyódik az élet után, szomjazik a világosságra. Istenünk, törd át pünkösdi lelkeddel éjszakánk zárt kapuit.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, nappali változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.